13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Júliusban 1,2%-ra csökkent az infláció. Az elmúlt hónapban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júniushoz képest pedig 0,1%-kal csökkentek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős lassulást az energiaárának csökkenése váltotta ki. Egy hónap alatt 0,9%-kal csökkent az energiaára, ezen belül a vezetékes gázé 1,5%-kal, az elektromos energiáé 0,2%-kal, a távfűtésé pedig stagnál. Ha éves összevetést nézünk, egy év alatt 1,1%-kal csökkent az élelmiszerek ára. A szolgáltatások a júniusi 4%-kal szemben a múlt hónapban 4,7%-kal drágultak. Az elemzők hatalmas meglepetésként értékelték a júliusi 1,2%-os inflációs adatot. Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza az MTI-nek kiemelte, hogy a júliusinál alacsonyabb inflációra utoljára 10 éve volt példa, és hozzátette, hogy ez alaposan átrajzolja az idei várható inflációs képet. Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője szerint az éves szintű infláció további csökkenése várható volt, ám annak mértéke meghaladta a vártat. Molnár Dániel, a GFÜ gazdaságelemzési központ vezető elemzője úgy véli, hogy az élelmiszerárak havi és éves alapú csökkenése mögött elsősorban a forint erősödése húzódik meg, visszafogta az inflációt az üzemanyagok ára is. Nagyon fontosnak nevezte a biztonságos tanévkezdést az oktatási és gyermekügyi miniszter az RTL híradónak nyilatkozva, ezzel indokolva azt, hogy bár átalakítják, de megmarad a Klebelsberg központ. Oktatásfejlesztés támogató háttérintézményként működik tovább. Lannert Judit úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre mindent fölborítani, ez könnyebb, mint egy teljesen új rendszert létrehozni. Itt nagyon sok gyerekről is van szó, nagyon fontos a biztonságos tanévkezdés, hangsúlyozta hozzátéve, hogy a lépésről lépésre elvét követik itt is. A hírműsorban elhangzott, hogy a tankerületek élére nyílt pályázatot írnak ki. A miniszter kiemelte ezzel kapcsolatban, hogy mindenképpen a szakmai szempontokat szeretnék előtérbe helyezni a megszokott feltételek mellett. Felsőfokú végzettség, 5 év vezetői tapasztalat, emellett előnyt élvez, ha valakinek jogi vagy gazdasági háttere van, vagy valamilyen szakvizsgája. A tárcavezető azzal kapcsolatban, hogy az iskolaigazgatók visszakapják munkáltatói jogaikat, azt mondta, az igazgatók fogják kinevezni a tanárokat, tehát a munkáltatói jogok náluk lesznek, a tankerületnek koordináló szerepe lesz. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormányszóvivő. A kormányszóvivő elmondta, a támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 000 forintot novemberben utalványformában kapják meg az érintett családok. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 gyermek jogosult, tette hozzá. Szondi Vanda rámutatott arra, az iskolakezdés nem olcsó mulatság. Sok családnak a bevételéhez képest aránytalanul nagy terhet jelent. A kormány azért vezeti be az iskolakezdési támogatást, hogy a rászoruló gyermekeknek is minden eszközük meglegyen a tanévkezdéshez. A Nemzeti Adó és Vámhivatal nyári ellenőrzés sorozata első felében 1480 ellenőrzést végzett a turisztikailag frekventált területen a Balatonnál. Ebből 316 esetben tárt fel szabálytalanságot, ami a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent, közölte az adóhatóság. Július eleje óta a revizorok Somogy, Veszprém és Zalavár megyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat. Nem csak vendéglátóhelyeket és üzleteket kerestek fel, hanem többféle turisztikai szolgáltatást is igénybe vettek, például SZAP és kvadbérlést, valamint taxiszolgáltatásokat. A feltárt szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Előfordult, hogy a vállalkozás kizárólag készpénzzel értékesített, mégsem adott nyugtát, de akadt olyan eset is, amikor a pénztárgép használata nem felelt meg az előírásoknak. A foglalkoztatás ellenőrzésekor elsősorban a munkavállalók vállalók bejelentését vizsgálta a NAV. A hibák jellemzően a bejelentés nélküli vagy késedelmes foglalkoztatásból, illetve a nyilvántartások és a tényleges munkavégzés közötti eltérésekből adódtak. Több szezonális vendéglátóhelyen az alkalmi munkavállalók foglalkoztatása sem felelt meg a szabályoknak. Kiemelték, hogy a szabálytalankodók szankcióra számíthatnak, 2 000 000 forint bírságot is fizethet, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, ráadásul határozott időre üzletét is bezárhatják. A nyári ellenőrzések a szezon végéig folytatódnak, áll a közleményben.
Az időjárásról.
Ma továbbra is marad a többnyire napos idő, elszórtan alakulhatnak ki záporok. Késő estére 19 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Szombaton a kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Csapadékra az ország több területén lehet számítani. Az északi-északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Ha csak a vihar lenne, és előtte csennem, jobban félnénk, vagy kevésbé tőle. Ha csak az eső esne, és vele a zaj nem, elbújnánk-e előle, vagy sem. Ha csak a lábom lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled. Ha csak a lábom lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled.
Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm a rádió hallgatóit, Herceg Zsolt vagyok. Vízhiány és energiaválság sújtja Magyarországot, a rendkívüli forróság miatt a paksi atomerőmű Örlángon üzemel. Sok kérdés adódik ebből, akitől pedig a válaszokat várjuk, már itt van a stúdióban Aszódi Attila atomenergetikai szakértő, egyetemi tanár, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánja. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásokat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Csütörtökön délután 4 órától vesszük fel a beszélgetésünket. Most úgy tűnik, hogy mégsem kell kikapcsolni a paksi atomerőművet?
Ebben a pillanatban igen, úgy tűnik, sőt ez most már több mint egy napja így áll. Ugye az történt, hogy lement a vízállás a paksi vízmérce szerint mínusz 140 cm-re, másfél napja hajnalban, és azóta innen visszább ment a vízállás 10 cm-rel, tehát most jelenleg mínusz 130 centiméter a paksi vízmércén a vízállás. Ez a vízszint, ez bőven elegendő ahhoz, hogy a paksi atomerőmű a jelenlegi egy darab turbinájával működni tudjon. és adott esetben, hát látom, hogy még jöhet vízállás növekedés, úgyhogy még akár az is lehet, hogy majd idővel további turbinák vissza tudnak majd kapcsolódni az üzembe. De mindesetre az nagyon lényeges, hogy megállt a vízszintcsökkenés, és hogy van egyfajta relaxáció.
Ezt a hetet tehát ebből a szempontból megússzuk, de mi lesz jövő héten, amikor ugyan az előrejelzések szerint nem lesz 42 fok, de 36 igen, az sem kevés.
Ugye itt nem csak azt kell nézni, hogy nálunk milyen a hőmérséklet, és hogy mennyi a pároloktatás, hanem az is, hogy azt is nézni kell, hogy a vízgyűjtő területen mikor mennyi csapadék hullik. Ebben is van nagy mértékben bizonytalanság. Én azt látom, hogy különböző forgatókönyvek szerint vagy stagnálás, vagy esetleg egy kicsi vízszint emelkedés is lehet. Úgyhogy lehet, hogy nem csak erre a hétre, hanem egy kicsit hosszabb időszakra is sikerült a problémán túllépni, de egyáltalán nem mondom azt, hogy a helyzet megnyugtató. Tekintettel arra, hogy 2018-ban, amikor a most érvényes legkisebb vízállás bekövetkezett, akkor volt egy nagyon komoly szárazság augusztusban, és aztán utána valójában a legkisebb vízszintet azt október 27-én értük el. Ezért van az, hogy én most az elmúlt hetekben arról beszéltem, hogy ez a helyzet, ez akár 3 hónapig is fennállhat. Nagyon remélem, hogy nem így lesz, de a 2018-as példát, hogyha követi a természet, akkor minden további nélkül, akár október végén is lehet még nagyon alacsony víz.
Miért kerültünk ebbe a helyzetbe, Pakson?
Nem Pakson kerültünk csak ebbe a helyzetbe, hanem az egész ország ebbe a helyzetbe került, és őszintén szólva én azt gondolom, hogy egy igazi természeti katasztrófa közepén vagyunk, az egész ország. Még akkor is, hogyha nem zúgnak folyamatosan a szirénák, és nem pakol senki homokzsákot, vagy nem tesz más nagyon-nagyon furcsa rendkívüli intézkedést. Ez a vízállás csökkenés, az egy elképesztően durva dolog, és arra szeretném felhívni a figyelmét, hogy tulajdonképpen ez hát majdnem egy évvel ezelőtt kezdődött. Tehát az Alpokból hiányzott a hó már a télen. Az, hogy a hó nem volt ott a hegyeken, az azt jelenti, hogy tavasszal nem tudott lenni egy ilyen lassú olvadás, ami tartósan nagy mennyiségű vizet hozott volna a Duna vízgyűjtő területére és a Dunába. És aztán utána nagyon kevés volt a csapadék is. Tehát különböző számok vannak, de itt jelentős, akár több száz milliméternyi csapadék is hiányozhat a vízgyűjtő területről nézetméterenként, és ez látszik a Duna vízállásában. Ez komoly kihívás a hajóközlekedés szempontjából, komoly kihívás nyilván az erőművek szempontjából, de látjuk, hogy a mezőgazdaság is nagyon szenvedett a helyzettől, és hát az egyik ilyen kicsúcsosodási pont, az egyik ilyen nehézséget okozó helyzet az a Paksi atomerőműben van, tekintettel arra, hogy soha ilyen alacsonyan nem állt a vízszint. Hogyha még egy picit a múltba visszatekinthetek, egyrészt azt szeretném kiemelni, hogy 2018-ban ott majdnem 30 cm-rel dőlt meg a legkisebb vízállás, és most ehhez képest a tegnap éjszakai minimummal 43 cm-rel ment még lejjebb a legkisebb vízszint. Tehát ez azt jelenti, hogy itt 8 év alatt tulajdonképpen 70 cm-rel dőlt meg összességében a korábban regisztrált legkisebb vízszint. És ez egyrésztről táplálkozik abból, hogy a klímaváltozásokkal durvább hatással van ebben a régióban. Másrésztről pedig abból, hogy van egy medermélyülés, ami nagyjából ilyen 1,5 cm per éves sebességgel viszi lejjebb a Dunában a vízszintet. De hangsúlyoznom kell, hogy a mostani helyzet kialakulásában az alapvető, legfontosabb szempont az a meteorológia, mert egyszerűen olyan kevés víz jön most a Dunában, ami szintén példanélküli. Tehát amikor a minimum vízszintet mérték Paksnál, akkor 700 köbméter per másodperc környékén volt a vízhozam, miközben a korábbi minimumok valahol 800 köbméter per másodperc környékén voltak. Tehát tényleg egy rendkívüli helyzet van, és a másik dolog, amivel kapcsolatban szeretnék még visszanyúlni a múltba, hogy a paksi blokkok 82 és 87 között léptek üzembe. Előtte nyilván kb. 10 évvel fejeződött be a tervük elkészítése, tehát a 70-es évek elejéről beszélünk. A 70-es évek elején dőlt el az, hogy hova teszik a szivattyúkat, hogy az egész telephelyet milyen szintre helyezik el, és hogy hogyan épül meg az erőmű. Ehhez képest most több mint 50 évvel később vagyunk. Az atomerőmű eredetileg 30 éves üzemidőre volt tervezve. 2012 és 2017 között kellett volna leállni a blokkoknak. Nagyon szerencsénk volt szerintem azzal, hogy műszakilag lehetséges volt az üzemidő hosszabbításuk. De ebben a több mint 50 évben láthatóan olyan jelentős környezeti változások történtek, amik hatással, nagyon jelentős hatással vannak a létesítményre. Tehát tulajdonképpen én nem mondhatom azt, nem kárhoztathatjuk az 50 évvel ezelőtt dolgozó tervezőt, hogy miért ilyen terveket készített, hiszen ő akkor nyilvánvalóan az akkori információs bázisán hozta meg ezeket a döntéseket.
Sőt, ha jól tudom, már akkor is egy akkor 100 éves minimum szintet vettek figyelembe.
Természetesen egy akkori 100 éves minimumból indultak ki a normális üzemi rendszerek tervezése során, és hát most ehhez a tervezési szinthez képest több mint 100 cm-rel alacsonyabb vízszintnél alakult ki a minimum. Úgyhogy ez egy ténylegesen egy nagyon komplex műszaki helyzet, amit muszáj kezelni. Muszáj kezelni most ebben a pillanatban, nyilvánvalóan azért, mert hogy szükség van a paksi termelésre, tehát a villamosenergia rendszerünk képességének a megtartása érdekében lényeges az, hogy a létesítmény minél hamarabb vissza tudjon menni a normál üzemállapotba, de lényeges abból a szempontból is, hogy a biztonságát minden körülmények között biztosítani kell. Azt szükséges hangsúlyoznom, hogy azok a vízállások, amik eddig kialakultak, ezek a biztonsági funkció ellátását nem érintették, tehát nem azért állították le az atomerőművet, vagy az atomerőmű blokkjait, mert az nem lett volna biztonságos, hanem egyszerűen azért, mert a normál üzemi működéshez, a normál termeléshez szükséges vízmennyiséget nem tudták kiemelni. A biztonsági rendszerek működtetéséhez szükséges vízmennyiséget zavartalanul kiemelték eddig is, és most is ki tudják emelni.
Hogyha akkor, amikor én születtem, akkor lakták le a paksi atomerőműnek az alapkövét, nem is gondolhattak erre, de azóta valamikor, és ezt most nagyon egyszerűen fogom kérdezni, pedig tudom, hogy műszakilag mennyire komplex a helyzet, valamikor nem kellett volna lejjebb vinni azokat a szivattyúkat?
A szivattyúk lejjebb vitele az nem ilyen egyszerű dolog, mert hogy egyrésztről ne úgy képzeljük el ezeket a szivattyúkat, amiket egy barkács üzletben látunk. Vagy ne úgy képzeljük el ezeket a szivattyúkat, mint a barkács üzletben látható szivattyú tízszerese. Ezek hatalmas nagy szivattyúk, megavattos nagyságrendű villanymotorral. Ezek a szivattyútelepek, ezek 10 méteres vízállás különbséget át kell, hogy tudjanak hidalni, mert a Dunában a minimum és a maximum vízállás között nagyjából 10 méter különbség van.
Ahhoz kell a cukra.
És folyamatosan kell működniük. Ezek a szivattyúk összességében normális esetben ugye 8 ilyen kondenzátor hűtővíz szivattyú működik. Ezek összességében 100 köbméter per másodperces vízforgalmat biztosítanak, tehát egy szivattyú 12-13 köbméter per másodpercnyi vízforgalmat pumpál be a létesítménybe ahhoz, hogy a kondenzátorokat el lehessen látni hűtővízzel. Az, hogy ahhoz, hogy ezt lejjebb lehessen vinni, nagyon jelentős átalakításokra van szükség, és ez egy limitált mozgástér, hiszen tehát nem arról van szó, hogy van egy szivattyú, amiből kijön egy szívócsonk, és az a szívócsonkot meg kell hosszabbítani lefelé. Uh-huh. Hanem arról van szó, hogy ahhoz, hogy ezek a szivattyúk működni tudjanak ebben a szélsőséges vízállási helyzetben, ahhoz tulajdonképpen magukat, a járókerekeket kell lejjebb vinni, de képzeljük el, hogy van egy hatalmas nagy betonépület, amiben el vannak helyezve ezek a szivattyúk. A betonépületnek természetesen van egy alja, azt nem lehet kiütni és lejjebb tenni az alját. Tehát, hogyha jelentősen lejjebb kell vinni a vízszintet, jelentősen lejjebb kellene vinni a szivattyúknak a járókerekeit, ahhoz valójában egy teljesen új létesítményre lenne szükség. Lehet ilyen döntést hozni, de ezt a döntést akkor tudja meghozni egy felelős irányító testület, az igazgatóság, vagy a vezérigazgató, vagy ők együtt, hogyha látja a létesítménynek a jövőképét. Márpedig a létesítmény jövőképe az energiastratégiában úgy volt rögzítve, hogy a Paks 2 kapacitás fenntartási projekt, tehát a Paks 2 azért épül, hogy kiváltsa a jelenlegi blokkokat. Ez 3 évvel ezelőtt dőlt el, hogy a Paks 2 mellé szükséges a Paks 1-nek a további üzemidő hosszabbítása, és akkor elkezdtek dolgozni a szakemberek azon, hogy ha nem 2032-37 között állnak le ezek a blokkok, hanem 20 évvel később, akkor milyen teendők vannak. Ezeknek a teendőknek a listáján ott vannak a szivattyúk lejjebb helyezésével, vagy hát a járókerekek lejjebb helyezésével kapcsolatos feladatok. Tehát ez a munka, amit kérdez, ez tulajdonképpen elindult, de kétség kívül erre a pillanatra nem készült el. Nagyon lényeges említenem, hogy valójában a kondenzátor hűtővíz szivattyúkról beszéltünk, vagy az akkörüli problémákról beszéltünk eddig. Az erőműhöz szükséges a biztonsági hűtővízrendszernek a működtetése is, hiszen vannak olyan hűtendő berendezések, amelyeket ezzel a biztonsági hűtővízzel hűtik. A biztonsági hűtővíz rendszer egyrésztről 3-as redundanciával bír, tehát 3 egymástól független ugyanazt a funkciót ellátó rendszer van. A 3-ból, ha csak az egyik működik, akkor az már el tudja látni az adott blokknak minden hűtési feladatát leállított állapotban. És ezeknek a szivattyúknak a tervezési minimális vízszintje lejjebb van, mint a normál üzemeltetéshez szükséges szivattyúké, és ezeknek a szivattyúknak a lentebb helyezése egyébként eldöntésre került, és meg is bíztak egy céget, aki elkezdte ezt beszerezni. Ez a munka tehát elindul, de ez is nyilvánvalóan időt igényel, mint minden dolog. Ha arról kell beszélni, hogy oké, akkor most ebben a helyzetben vagyunk, és akkor mi a teendő? Nem tudok végleges választ mondani, hiszen ez a munka csak most indult el, hogy ez a válsághelyzet így kialakult. Én úgy látom, hogy nagyon intenzív munka folyik, és különböző opciókat vizsgálnak a szakemberek. Meglátjuk, hogy a végén milyen eredmény születik. Itt be lehet avatkozni a Duna oldalán, tehát lehet bizonyos olyan medermódosításokat végrehajtani, ami valamennyivel megemeli a vízszintet, és lehet mondjuk a másik szélsőség, hogy egy teljesen új szivattyútelepet tervezni és építeni, ami jelentősen mélyebbre van helyezve, annak érdekében, hogy sokkal nagyobb biztonsággal lehessen ezt a hűtési funkciót ellátni.
De az hosszú távú megoldás, gondolom,
de ez sok évig tart. Megjegyzem, hogy ez az egész mederügy, a meder mélyülésnek a kérdése és a minimális vízhozamnak a kérdése, az egyébként annyira kint van az asztalon, és annyira feszítő kérdés, hogy a Paks 2 tekintetében a minimális vízállás az jelentősen kisebb tud lenni. Eleve a Paks 2 projekt keretében terve volt véve az, hogy a hidegvíz csatornának az alját 2 méterrel lentebb viszik, tehát mélyítik a csatornát, szélesítik a csatornát, és a Paks 2-nek a szivattyú telepe az tulajdonképpen 2 méterrel alacsonyabb vízállásra, vagy 2 méterrel mélyebbre van rakva, mondjuk így, mint a Paks 1-nek a szivattyú telepe. Éppen azért, mert készültek a Paks 2 vonatkozásában arra, hogy a vízhozam is csökkenhet adott esetben, illetve hogy a mértékadó vízállások csökkenhetnek a medermélyülésnek a következtében.
Ha tehát a jelenlegi helyzetben most Paks 1, Paks 2 lenne, akkor nem lenne semmi bajunk, és az erőmű teljes kapacitással működhetne?
Úgy mondanám, hogy ha a jelenlegi helyzetben működne a Paks 2-nek a két blokkja, tehát az 5-ös, 6-os blokk működne, vagy tehát meg lenne építve, és működőképes lenne, akkor ez a két blokk most minden zavar nélkül tudna működni, azzal, hogy mellette a Paks 1 természetesen ugyanúgy le lenne állítva 8 turbinájából 7 darab, mint ahogy most le van.
A Dunában nem csak kevés a víz, hanem egyre melegebb is. Az is baj, hogyha atomerőművet kell vele hűteni?
Igen, a Dunának ugye mindig szoktam mondani, 3 paraméter van, amivel foglalkozni kell a hűtés szempontjából. Az, hogy mennyi víz jön a Dunán, tehát hogy mekkora a vízhozam, milyen a hőmérséklete a víznek, ami érkezik, és hogy milyen vízállás mellett, hiszen ez befolyásolja azt, hogy a szivattyúk ki tudják emelni. Na most a hőmérséklet tekintetében az a helyzet, hogy ezek a nagyon meleg napok, ezek komoly kihívás elé állították a létesítményt hőmérséklet szempontból is, csak azáltal, hogy kisebb a teljesítmény, azáltal nem ütköztünk bele ebbe a korlátba, de itt az elmúlt napokban 27, 28, 29 fokos dunai hőmérsékletek is kialakultak, mindamellett, hogy a hőmérséklet korlát az úgy szól, hogy a visszabocsátási ponttól számított, ha 500 méteres szelvényben a hőmérséklet nem lehet 30 foknál magasabb. Ennek a tartása ebben a helyzetben a négy blokkos üzemben nem lenne nyilvánvalóan lehetséges, mert ennél kevesebb hőt tud be, a szükségesnél kevesebb hőt tudna befogadni a víz, hogyha menne mind a négy blokk. Erre vonatkozóan a hosszú távú terv az üzemidő hosszabbítási projektben az a döntés született, hogy meg kell vizsgálni, hogy lehet-e valamilyen addicionális hűtést megvalósítani. Nekem arra hívja fel a figyelmemet az elmúlt két hét, vagy hát igazándiból már az első hőkupolát is lehetne ehhez sorolni, hogy a Dunának a hő befogadó képessége az jelentősen korlátozottabb, mint azt korábban a számítások mutatták. Tehát mindenképpen szükséges annak biztosítása, hogy bizonyos helyzetekben a Duna mellett, vagy nagymértékben a Duna helyett a levegőbe lehessen elvezetni ezt a hőt. Ez olyan hűtőrendszert igényel, ami tehát a levegő felé dobja ki azt a hőt, ami egyszerűen termodinamikai okokból ennek a hőkörfolyamatnak a működtetéséhez szükséges. Ilyen hűtőrendszert lehet építeni, erre többféle megoldás létezik, de ez is nyilván tervezést és beruházást igényel, ami megint visszakanyarodik az eredeti kérdéshez, hogy egy erőműnek nyilván ahhoz, hogy egy ilyen beavatkozást végrehajtson, szüksége van időre, hiszen meg kell tervezni, meg kell valósítani. Másrészt, hogy szüksége van pénzre, tehát a tulajdonosának biztosítania kell azokat a feltételeket, amelyek mentén a beruházást meg tudja valósítani, meg tudja finanszírozni, mert anélkül egy ilyen nagy munkát nyilvánvalóan nem lehet elvégezni. Tehát itt az MVM, Paksi Atomerőmű viszonylatában a hosszú távú működtetés feltételeinek biztosításához szükséges finanszírozás, a további izőmidő hosszabbítás projekt finanszírozásának a kérdése egy abszolút kulcskérdés, amivel mind az MVM-nek, mind a Paksi Atomerőműnek, mind pedig a kormánynak nyilvánvalóan majd foglalkoznia kell.
Amit előbb említett, ez az alternatív megoldás, az a hűtőtorony, amit mind közönségesen így nevezünk, ilyet már láttam egyébként Németországban, ha jól emlékszem, élőben is, de képen sokat, tehát amikor úgy oldják meg az atomerőmű hűtését.
Az alternatív hűtésre több lehetőség van, csak nagyon röviden összefoglalva, a mostani hűtést úgy hívjuk, hogy friss vízhűtés, tehát vagy direkt hűtés, kivesszük a vizet a folyóból, átpumpáljuk a kondenzátoron, nagyjából 10 fokkal megmelegítjük, és ezt a vizet visszavezetjük az élő vízbe.
Gondolom ez a legegyszerűbb, mert ezt még én is értem.
Ez egy egyszerű megoldás, de korlátozott az a hőmennyiség, amennyit fel tud venni ez a víz, mert hogyha csak 10 fokos a hőmérséklet változás, akkor az, hát most nem akarok nagyon fizikai számításokba belevenni, de durván 42 kilózsúlnyi hőt tud felvenni 1 kilogramnyi víz. Hogyha a vizet nem átpumpáljuk a kondenzátoron, hanem elgőzölögtetjük egy megfelelő felületen ezt a vizet, akkor mivel a víznek a párolgás hője nagyjából 50-szer nagyobb, mint az az előbb elmondott hő, amit fel tud venni 10 fokos hőmérséklet változásnál a víz, az 50-szer kevesebb vizet igényel. Most persze ott vannak veszteségek, úgyhogy nem a végeredmény nem az az elméleti 50 lesz, hanem mondjuk 40, de körülbelül 40-szer kevesebb vízre van szükség másodpercenként, hogyha víz elgőzölögtetésével visszük el a környezetbe a hőt. Erre különböző technológiák szolgálnak. Két dolgot említenék. Az egyik az úgynevezett nedves hűtőtorony. A nedves hűtőtorony az egy nagy beton szerkezet, hát különböző méretekben érhető ez el, durván 100-150 vagy akár 180 méter magas nagy tornyot kell elképzelni, aminek az aljában van egy hatalmas nagy olyan felület, amin lecsorog az a víz, amit a kondenzátorból kiveszünk, amit a kondenzátorból kipumpálunk, és miközben az a víz lecsorog egy hatalmas nagy felületen, közben találkozik azzal a levegővel, amit a hűtőtoronynak a természetes húzata beszippant ebbe a toronyba, és ebben a folyamatban a víz egy része elgőzölög, ez a gőz, tehát a pára, az bemegy ebbe a levegőbe, ami a hűtőtoronynak a tetején kimegy a környezetbe, és ezzel szállítjuk el a hőt. Ez azért lenne egyébként ebben a helyzetben nagyon előnyös, mert most ebben a hőkupolában rendkívül száraz egyébként a levegő. Tehát most az elmúlt napokban ugye 40 fokos hőmérsékletek voltak napközben, éjszaka is 25 fok környékén volt a minimum hőmérséklet. Ez annak köszönhető, hogy egy hatalmas nagy szaharai légtömeg jött be a Kárpát-medencébe és foglalta el ezt az egész régiót. Ez egy nagyon száraz állapot, itt nagyon jól lehetne ilyen nedves módon hűteni. Ennek a hűtőtorony megoldásnak ugyanakkor vannak hátrányai, tehát kisebb a hatásfoka az energiatermelésnek, hogyha ilyen hűtőtornyot alkalmazunk. Nyilván ez egy hatalmas nagy építmény, ami messziről látszik, kibocsát párát, tehát nagyon sok esetben egy felhő száll ki tulajdonképpen a hűtőtoronyból, és hát ennek is van egy beruházási költsége, tehát egyáltalán nem biztos, hogyha az atomerőmű mostani blokkjainak a maradék plusz 20 éves üzemidejét nézem, hogy akkor 20 év alatt ez a beruházás megtérül úgy, hogy egyébként nyilván a téli hónapokban nincsen erre, vagy a téli, őszi, tavaszi hónapokban nincsen erre szükség, hanem csak tipikusan a nyári időszakban mondjuk júliustól októberig, vagy szeptemberig van erre szükség. Úgyhogy szóba kerül egy harmadik fajta hűtési megoldás, amit hűtőcellának hívnak. Ezt a hűtőcellát ezt úgy kell elképzelni, hogy tulajdonképpen a hűtési elvnek a fizikája ugyanolyan, mint ezért a hűtőtoronyé. Tehát elgőzölögtetünk vizet, bele párologtatunk vizet a levegőbe, de ezt a levegőt ezt nem egy természetes húzat emeli fel a magasba, hanem mondjuk durván képzeljünk el egy 20x20x20 méteres kockát. Ebben a kockában vannak az oldalfelületen ezek a lecsorgó felületek, amin kialakul az a levegő-víz találkozás, és a kockának a tetején van egy hatalmas nagy ventilátor, amit villanymotor hajt, és gyakorlatilag ez a ventilátor szívja át azt a levegőmennyiséget, ami szükséges ahhoz, hogy a szükséges húzat kialakuljon ebben a rendszerben. Ezt lehet modulárisan építeni, tehát nyilván egyetlen egy ilyen 20x20x20-as kocka nem látja el azt a hűtési igényt, amire itt szükség van, de ebből 40-50-60 darabot egymás mellé rakva, annak a hűnek a zömét, amire itt szükség van, azt el lehet szállítani. Tehát igazániból itt szerintem az a feladat áll a mérnökök előtt, hogy végig gondolják, hogy melyik opció mennyibe kerül, és mi az, ami környezetvédelmi, gazdasági és műszaki oldalról racionális. Nyilván lehetséges az, hogy az atomerőmű úgy kezeli ezeket a helyzeteket, mint most, hogy leterhel vagy leáll. Látjuk, hogy ez az ország szempontjából nehézséget okoz, tehát itt hozhatja azt a döntést a kormány, illetve a tulajdonos közvetlenül az erőmű ZRT tulajdonosa, hogy nem akarja a jövőben, hogy ilyen állapot létrejöjjön, hogy az erőmű leállításával kelljen egy ilyet kezelni, akkor valamilyen plusz hűtési technológiát be kell építeni. Nekem egyébként az a műszaki véleményem, hogy a mostani blokkoknál, mivel nem még 60 éves üzemidőről, hanem csak 20 évről beszélünk, ezért valószínűleg egy kisebb beruházási költséget igénylő megoldás az, ami megtérülő. Tehát lehet, hogy mondjuk ez a hűtőcellás kiegészítés lehet a jó megoldás erre. Mind a mellett, hogy gondoskodni kell arról, hogy minden körülmények között a vizet ki tudja venni az erőmű a Dunából. Tehát, hogy itt lehet, hogy vagy a Duna oldalán, vagy mondjuk egy új szivattyú telep létesítésével kell ebbe a folyamatba beavatkozni. Ugyanakkor tanulva a 2018-as és a 2026-os dunai eseményekből, én azt gondolom, hogy a Paks 2 vonatkozásában szakítani kellene a friss vízhűtéses megoldástól, vagy megoldással, és nagyon alaposan meg kell azt vizsgálni, hogy nem jobb-e ebben a helyzetben áttérni egy teljesen tisztán hűtőtornyos megoldásra, mert láthatóan a klímaváltozás az sokkal keményebb, sokkal radikálisabb, mint amit a korábbi valószínűségi modellek mutattak.
Ez a háromféle hűtési módszer, amiről beszélt, már bevett módszer. Van kísérleti módszer is? A nemzetközi szférában és Magyarországon is vannak kiváló mérnökök. Nem találtak ki újat?
Nem teljesen új, de az elmúlt időszakban többször a beszélgetésekben előfordult az, hogy az úgynevezett Heller forgó hűtőtoronnyal ezt a feladatot meg lehetne oldani. Szeretném itt mondani, hogy ez nem így van. Tehát a Heller forgó hűtőtorony az egy sok-sok évvel több évtized ezelőtt kifejlesztett módszer, BM és mérnökök által szabadalmaztatott hűtőtorony megoldás, ami úgynevezett száraz hűtőtorony. Tehát amíg az előbb megbeszéltük, hogy a víz elgőzölöktetésével és ennek a párának, ennek a vízpárának a levegőbe való kibocsátásával lehet hűteni. A Heller-forgó rendszernek az volt a fő motivációja, hogy a mátrai erőműben, ami egy lignit tüzelésű erőmű, ott magának a bányának a telephelye közelében lehessen hőerőművet építeni, működtetni, de ott nincsen folyóvíz, hanem csak a bánya víz áll rendelkezésre, tehát a bányából kiszivattyúzott víz, és az volt tehát a feladat, hogy úgy oldják meg a hőkörfolyamatnak a hűtését, hogy ne kelljen hozzá átfolyós rendszerben vizet használni, sőt, annyi víz sem volt, hogy a nedves hűtőtorony technológiát lehetett volna alkalmazni. És tehát a Heller-forgó rendszer egy olyan száraz hűtőtorony, ami nem igényel folyamatos víz utánpótlást, ugyanakkor sokkal kisebb a hatásfoka, egy teljesen más turbina kondenzátor kialakítást igényel, és atomerőműveknél nem alkalmazzák, egyszerűen azért, mert jelentősen kisebb a hatásfoka, másrésztről pedig nagyon kicsi a tehetetlensége, az inerciája, aminek következtében bizonyos átmeneti folyamatok során egy nagy teljesítményű reaktornak a hűtésénél gondokat okozhatna. Tehát elvileg létezik ez a technológia, kisebb méretű hőerőműveknek, széntüzelésű erőműveknek a hűtésére alkalmazzák sok helyen. Szó van arról, hogy kis moduláris reaktoroknak a hűtésére majd alkalmazni fogják, akár sivatagi környezetben is. De az atomerőmű, különösen a paksi atomerőmű esetében ez nem merül fel, sokkal hatékonyabb egy nedves hűtőtorony, vagy akár a nedves hűtőcella alkalmazása, és hangsúlyozni kell, hogy a Dunában azért nagyon sok víz van, még most is 750 köbméter per másodperces forgalommal érkezik a víz, tehát ebből 5-6 köbméternyi vizet felhasználni, elpárologtatni, az egyáltalán nem okoz problémát. És akkor még egy kommentet hadd tegyek itt a hűtéshez, hogy ugye ha figyeltük a híreket, nem csak Magyarországon, hanem a környékbeli országoknak a híreit, akkor ez a hőség nyilvánvalóan érintette az összes környékbeli országot, de valójában csak a paksi atomerőmű és a csernovodai romániai atomerőműnek a nehézségeiről szóltak a hírek.
A románok föl is robbantottak a folyóban egy nagy sziklát.
Azért tették, hogy a folyóban a víz áramlási irányát, vagy hát az áramlását megváltoztassák, illetve arra készülnek, hogy ott majd keresztben elhelyeznek egy olyan akadályt, aminek a segítségével egy picit a szivattyúknál megemelkedik a vízszint. Itt ugye néhány centiméteren is sok minden múlhat. De hogy ugye még egyszer mondom, hogy miért van az, hogy csak a román meg a magyar atomerőműről beszélünk, és mondjuk a cseheknél, a szlovákoknál, a szlovéneknél lévő atomerőművek nem ütköztek bele ebbe a problémába. Ennek az az oka, hogy ezek az erőművek, ezek mind hűtőtoronnyal el vannak látva. Tehát a szlovák Bohunice, illetve Mohovcei atomerőmű, Csehországban a Dukovány és a Temelini atomerőmű, ezek mind olyan kis vízhozamú folyók mellett vannak, amelyek nem lennének képesek még akár az őszi időszakban sem a direkt hűtést kiszolgálni, de mindegyiknél van egy gát, megfogják egy tárolóban a vizet, és ennek a víznek a felhasználásával nedves hűtőtornyokat működtetnek, és ezzel az év egészében tudják a hűtést biztosítani. Most is mennek ezek a reaktorok minden gond nélkül. Tehát ezért mondom azt, hogy nekünk nagyon végig kell gondolni azt, hogy a Paksi atomerőmű hosszú távú szerepe nemzetbiztonsági, illetve az energiaellátási szempontjait figyelembe véve milyen hűtésben kell gondolkodnunk. De ez egy nagyon komoly mérnöki munka, ezt nem lehet néhány Facebook poszt vagy néhány beszélgetés során eldönteni.
A műszaki rész után éppen ezt az emberi részét szeretném megérteni, engedjen ebbe egy kis bepillantást. A Paksi atomerőműben dolgozók nemzetközi viszonylatban is a szakma legjobbjai közé tartoznak? Bízhatunk benne, hogy ha rajtuk múlik, itt nem lesz baj, mert mindig lesz megoldás?
Én azt látom, hogy ez így van, ez igen. Erre az a válaszom, hogy igen. Az atomerőműben nagyon tapasztalt személyzet van, ők rengeteget mozognak a nagyvilágban, mind a nemzetközi szervezetekben, mind a szakmai életben részt vesznek, úgyhogy itt szerintem minden tudás rendelkezésre áll, ami ennek a létesítménynek a működtetéséhez szükséges, és láthatóan most is ebben a nehéz időszakban megtalálták azt a megoldást, amivel a helyzetet tudták kezelni.
Hogyan gondolkodik egy nukleáris mérnök? Mert én úgy képzelem, hogy egyszerre két szempontot kellene figyelembe vennie, a termelést és a biztonságot. A termelés is fontos, az a indoka az erőmű létezésének. Mennyi kockáztatás fér bele egy nukleáris mérnök gondolkodásába?
Ez egy nagyon jó kérdés, és ez a szakmai vitákban is újra előbukkan. Mert ugye vannak olyan kollégák, akik azt mondják, hogy az atomerőműnek nincsen értelme, ha nem termel. Tehát ennek következtében...
Nem mondom, a látogatóközpont is szép, de hát tényleg azért van, hogy termeljen.
Azért van, hogy termeljen. De ugyanakkor az Európai Uniónak a nukleáris biztonsági direktívája és ennek következtében a magyar atomtörvény is azt mondja, hogy a nukleáris biztonságnak minden más szempont előtt elsőbbsége van. Ennek az oka, hogy hosszú távon mindig a biztonság irányába való törekvés és a biztonság elsőlegességének a szem előtt tartása az, ami a hosszú távú legjobb megoldást hozza. Gondolja meg, hogy ha ebben a helyzetben a biztonságot veszélyeztetve az üzembiztonságot, tehát a termelést tekintenénk elsődlegesnek, és ennek következtében valamilyen üzemzavar történne, aminek utána az elhárítása sok-sok hónapig tart, vagy adott esetben kibocsátása a következménye, akkor ott a kár mindenképpen nagyobb, mint amennyit megtakarítottunk azzal, hogy hát úgy gondol, hogy bypassoljuk a biztonsági előírásainkat. Tehát még egyszer hangsúlyozom, a kérdés felvetése jogos, de a válasz az, hogy a nukleáris biztonságnak prioritása van, és prioritása is kell, hogy legyen, mert hogyha nem az adott órára vagy az adott napra nézem, akkor egy hosszabb terminusra tekintve a biztonság való törekvés az, amelyik a jobb termelési paramétereket és egyébként a környezetbiztonságát is biztosítani tudja. Tehát itt ebben a helyzetben igenis nagyon lényeges volt az, hogy a blokkok, amelyek nem tudnak megfelelő mennyiségű hűtővízhez jutni, azok ne valamilyen, bocsánat, hogy így mondom, sufnitoning megoldáson keresztül menjenek tovább, hanem igenis álljanak le, és akkor menjenek tovább, hogyha ennek a feltételei biztosítva vannak.
Hogyan születnek a döntések egy ilyen rendszerben? Hogyan néz ki a döntési mátrix? Akár teljesítménycsökkentésről, akár egy teljes leállásról van szó. Ki az utolsó szó? Az erőmű vezetéséé? A hatóságoké? A kormányé? Vagy ezek összeülnek és együtt döntenek?
Itt megint a törvényhez nyúlnék vissza. A törvény egyértelműen azt mondja, hogy a végső felelősség mindig az engedélyesé. Tehát az engedélyes, most itt ugye a definíció azt mondja, hogy az engedélyes az, aki az adott tevékenységre engedéllyel rendelkezik. Tehát most ebben az esetben az engedélyes személy az a Paksi Atomerőmű ZRT, mint jogi személy. Tehát az atomerőmű kontrollálja a paramétereket, ő van minden tudásnak az ismeretében, és az atomerőmű az, aki ténylegesen a műszaki létesítménybe be tud avatkozni. Úgyhogy ezekben a helyzetekben is, mint minden más a létesítményt érintő helyzetben, az atomerőmű menedzsmentje az, aki a döntéseket meghozza. Nyilván figyelembe veszi azt, amit a kormány számára célként megfogalmaz, illetve amit a hatóság elvár, de a döntés és a felelősség az atomerőmű kezében van.
Viszont akkor, hogyha ez a döntési mátrix, akkor másoknak, például az Európai Uniónak, a magyar hatóságnak, vagy a nemzetközi hatóságnak nincs ebbe beleszólása, csak véleményezési joga van? Pakssal azt csinálunk bizonyos keretek között, nyilván leginkább a biztonság keretei között, amit akarunk, vagy ebbe az Európai Unió és a nemzetközi atomenergetikai hatóság is beleszólhat egy ponton?
Az a helyzet, hogy nemzetközi hatóság, tehát olyan szerv, amelyik a nukleáris biztonsággal kapcsolatban hatósági jogosítvánnyal rendelkezik, ilyen nemzetközi hatóság nincsen. Tehát a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség nagyon sok tevékenységet koordinál. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőrzi azt, hogy a nukleáris anyagok, hasadóanyagoknak a felhasználása felelősen történjen meg, hogy nukleáris technológiák más célra ne legyenek felhasználva. Tehát ilyen értelemben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek van egy kvázi hatósági jogköre, de nukleáris biztonsági kérdésekben minden országban a nemzeti hatóság felelőssége az, hogy az engedélyezést az engedélyes feladatait ellássa. Tehát itt egyrészt van minden országban egy törvényi keretrendszer, ami megfogalmazza a követelményeket. A hatóság azt ellenőrzi, a nemzeti hatóság azt ellenőrzi, hogy a nemzeti követelményeknek megfelele az adott engedélyes, de a megfelelés az az engedélyesnek a feladata. Ebbe a folyamatba direktben egy kormányzat nem tudhat bele szólni, mert akkor elvenne jogosítványa vagy jogköröket az engedélyestől. Tehát ez az, hogy az engedélyes a végső felelős, ez egy nagyon-nagyon fontos alapelve ennek az egész mátrixnak, mert hogyha az engedélyestől el lehetne vonni felelősséget, akkor megosztódna a felelősség, és így nem lehetne biztosítani azt, hogy egy adott helyzetben tényleg a megfelelő döntés születik, és hogy megvan a felelőse a döntésnek. Mert nyilván lehet egy döntés rossz, és aztán a végén ennek következményei lehetnek, de hogyha elvonnak jogkört az engedélyestől, akkor onnantól kezdve a felelősséget is elvonják ezzel kapcsolatban. De még egyszer hangsúlyozom, az egész nemzetközi nukleáris biztonsági keretrendszer olyan, hogy a Nemzeti Nukleáris Biztonsági Hatóság azért felel, hogy a követelményeknek való megfelelést ellenőrizze, illetve érvényesítse, kikényszerítse azt, hogy az engedélyesek betartják a szabályokat, de a szabályoknak való megfelelőségért az engedélyes a felelős.
Értem a döntési és a felelősségi viszonyokat is. Ezeket ismerve, egy olyan atomerőmű, ahol most 8 turbinából egy működik, az teljesen biztonságosan üzemel, vagy van itt egy skála az önök fejében a teljesen biztonságos és az egyáltalán nem biztonságos között? Tehát azt tudjuk, hogy most biztonságos, hiszen ezt a megfelelő hatóságok és szakemberek mindig közlik, hogy nincs nukleáris veszély, de van olyan, hogy a jelenlegi működés azért nem normális, hogy ennek vannak többletkockázatai, ahogy most működik?
Zsolt, azt hiszem egy olyan kérdést feszeget, ami nagyon mélyen elmerül a nukleáris biztonsági alapelvekben, de rettentően lényeges, és akkor beszéljünk róla egy kicsit, nem biztos, hogy népszerű lesz, amit mondok, vagy nem biztos, hogy nagyon könnyen érthető lesz, amit mondok.
Figyelek!
A helyzet az, hogy annak ellenére, hogy láthatóan a villamosenergia rendszer szempontjából kihívást jelent a jelenlegi helyzet, hiszen hiányzik 1750 megawattnyi termelőkapacitás a magyar rendszerből, a Paksi atomerőmű összes blokja jelenleg üzemszerű állapotban van. Mert normál üzemnek nem csak azt tekinti a nukleáris biztonsági szabályozás, hogyha egy blokk 100%-os teljesítményen üzemel, normál üzem az is, amikor a reaktor áll. Hiszen gondolja meg, hogy az atomerőművet működtetik 14 hónapig, aztán leállítják, kicserélik az üzemanyagot, karbantartják. Ezek az állapotok, ezek is normál üzemi állapotok, tehát ezek a tervezési alapban szereplő normál üzemi állapotok. Tehát ilyen értelemben, hogyha a környezeti követelmények azt kényszerítik ki, hogy az erőművet le kell állítani, de benn maradunk a tervezési alapban, tehát a tervezési alapban szereplő paraméterek ott vannak, megvannak, akkor ez még mindig normál üzemi állapot, még akkor is, hogyha valójában ugye nem termel, tehát nem üzemel, de ez egy normál, a normál rendszerek által kezelt helyzet. Akkor van üzemzavari helyzet, hogyha a normál üzem feltételei sem teljesülnek, és üzemzavari rendszereknek a beavatkozása szükséges ahhoz, hogy az adott szituációt kezelni lehessen, és a reaktorokat egy másik olyan állapotba vigyék át, ami biztonságos. Ez is lehetséges, tehát vannak úgynevezett tervezési üzemzavarok, amelyekre tervezik az erőművet, ezek persze üzemzavari állapotok, és adott esetben üzemzavari szekvencián keresztül jutunk el abba a helyzetbe, de ezek az üzemzavari helyzetek. Ilyen állapotban most nincsen egyik blokk sem, tehát az összes blokk normál üzemi helyzetben van, csak nem névleges teljesítményű normál üzemben. Persze, hogyha adott esetben jelentősen tovább csökkenne a vízszint, akkor létrejöhetne olyan helyzet, hogy az egy üzemzavari állapot. Azért, mert hogy kívül kerül a létesítmény a tervezési alapjában rögzített paramétereken. Ilyen is lehet, természetesen, de nem ebben a helyzetben vagyunk.
Nincs üzemzavar, Pakson, nekem ez népszerű üzenetnek tűnik.
Nem azért mondom, hogy népszerű, hanem hogy ez a helyzet, de még egyszer, ez ugye úgy vezettem föl, hogy lehet, hogy ellentmondásosnak tűnik majd az, amit mondok, de attól, hogy nem névleges teljesítményen vannak a blokkok, ettől még ez nem egy üzemzavari helyzet. Ez egy üzemszerű állapot, még akkor is, hogyha egyébként azt szeretnénk, hogy az összes blokk névleges teljesítményen legyen.
Ha vissza kell kapcsolni egy-egy turbinát, ne adj Isten egy egész atomerőművet, az mennyi időt vesz igénybe, és mire kell nagyon vigyázni?
Oké. Ezt is érzékelem, hogy az elmúlt napokban ezzel kapcsolatban rengeteg kérdés megfogalmazódott. Tehát önmagában a blokkok visszaindítása az nem valami olyan eseménysor, amit soha senki nem próbált. Ahogy mondtam, 14 hónap után minden egyes blokkot leállítanak, átrakják az üzemanyagot, karbantartják a berendezéseket, és ezután visszaindítják.
Láttak már ilyet?
Tehát gyakorlatilag minden egyes naptári évben vagy 3, vagy 4 reaktoron a személyzet végrehajtja a visszaindításnak a procedúráját. Tehát ilyen értelemben nem lesz abban különös, hogyha visszajön a megfelelő vízállás, akkor visszaindítják a blokkokat. Ez egy nagyon begyakorolt, standard dolog. Mégis miért beszélt róla ennyiszer a kormány, különböző szereplők? Azért, mert olyan értelemben keletkezett egy egyedülálló helyzet, hogy fennállt annak a viszonylag nagy valószínűsége, hogy az összes blokkot le kell állítani. Ezt végül is most eddig elkerültük, mert ugye egy turbina üzemben maradt, de felmerült annak a lehetőség, hogy az összes blokkot le kell állítani, és ilyen állapotban, hogy egyáltalán nem marad termelő egység a telephelyen, ilyen 1982 óta nem volt.
De gondolom a páncélszekrényben van egy boríték, amiben le van írva, hogy kell kikapcsolni egy atomerőművet, és aztán visszakapcsolni.
Sőt, tehát nem is a páncélszekrényben van ez, hanem ez ott van a vezénylőben, tehát hogy igazándiból ugye blokkonként ezt, ahogy mondtam, minden évben megcsinálják, tehát a személyzet ebben nagyon tapasztalt, ezt gyakorolják szimulátoron, de hogy végre is hajtják évente legalább egyszer minden egyes blokkon. A dolognak annyi a különlegessége, hogy nem szokott olyan lenni, hogy a telephelyen nincsen egyáltalán termelés, és az első blokkkal elindulni villamosenergia, nettó villamosenergia fogyasztóból, mert ugye ha áll az erőmű teljesen, akkor ő használ valamennyi áramot, és egyáltalán nem táplál be. Szóval a nettó villamosenergia fogyasztóból átlépni abba az üzemállapotba, hogy akkor egy turbina termel, két turbina termel, aztán utána jönnek be a többi blokkok. Szóval ez egy olyan helyzet, amire nem volt példa 1982 óta. Nyilván van benne egy pszichés nyomás, van benne egy ilyen eljárási kérdést, vagy hogy mondjam, kihívás, de valójában maguknak a blokkoknak a szintjén ez nem valami rendkívül különleges dolog a blokkoknak a szintjén.
Máshol a világban van erre jó gyakorlat, olyan atomerőművet, amilyen nekünk van, állítottak le teljesen és indítottak újra sikeresen?
Nem emlékszem ilyenre, nem tudok erre válaszolni. Azt tudom, hogy a szomszédos Romániában lévő Csernobodai atomerőműnél, ott minden további nélkül felmerült az, hogy szintén leállítják, ott két blokk van, két darab 700 megawattos blokk, ott is felmerült ez a dolog, és Nyugat-Európában több olyan példát tudok, ahol a hőmérsékleti korlátok miatt szükség volt arra a múltban, hogy leállítsák az összes blokkot, ott is ezt a visszaindítást, ezt végre tudták hajtani.
Tudom, hogy az autóm sokkal egyszerűbb szerkezet, mint egy atomerőmű, de egy autónál mindig úgy van, hogyha sokáig áll, akkor előjönnek a rejtett hibák, és amikor újraindítom, még olyan baja is van, amilyen előtte nem volt. Egy atomerőműnél is számítani kell ilyennel, és most ne a nagy bajokról beszéljünk, bizonyára nem lesz, hanem csak egy turbinánál, hogyha újra kell indítani, akkor előjöhetnek olyan problémák, amire nehéz gondolni, hiszen még ilyet nem láttunk.
Nem abból a szempontból izgalmas ez, hogy olyan jön elő, amit még nem láttunk, hanem inkább abból a szempontból izgalmas, hogy nyilvánvalóan egy alapvetően bázis zsinórtermelésre tervezett és zsinór üzemmódban használt atomerőműnél az indítás az egy nagy tranziens. Ugye olyankor elindítunk nagy gépeket, amiknek következtében nagy áramok folynak, különböző rendszerek, gyorsabban változik a hőmérséklet, ami igen jól mondja, hogy nagy terhelést eredményez. Tehát igazándiból a tranziens jellegben van maga a kihívás. Tehát ilyen értelemben ez előhozhat olyan eseménysort, ami egyébként nem következett volna be, hogyha maradtunk volna zsinórban 100%-os teljesítményen. De ugyanakkor azt is mondanom kell, hogy jelenleg ugye négy blokkból három áll, egy pedig fél teljesítményen működik. Most a három blokk, amelyik áll, ezek úgynevezett meleg leállított állapotban vannak. Ez azt jelenti, hogy ez a három reaktor, az egyes, a hármas és a négyes reaktor, ezek névleges teljesítményen vannak, vagy névleges nyomáson vannak, és gyakorlatilag a primer körben névleges hőmérséklet uralkodik, és mennek a primer köri szivattyúk. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen, mondjuk úgy, hogy stand-by, vagy készenléti állapotban van. Nem akkora nagy hőmérsékletváltozáson kell átvinni a rendszert, mint amikor leállították átrakásra, kibontották a reaktort, előtte lehűtötték, hanem gyakorlatilag minden a névleges paraméterek környékén van. A reaktort magát, mint a nukleáris láncreakciót megvalósító hőtermelő berendezést kell elindítani ebben a hőtermelési folyamatában, de igazániból a reaktor hűtőköre az teljesen névleges paramétereken van. Innen, még egyszer hangsúlyozom, indulni sokkal kisebb hőmérsékleti tranzienseket igényel, mint hogyha lehűtött állapotból kellene visszaindulni. Ez persze megváltozhat, ezt is mondanom kell. Tehát, hogyha nagyon hosszú ideig marad ez az alacsony vízállás, és mondjuk a nagyon hosszú eltelt idő következtében az a döntés születik, hogy ezeket leállítják teljesen és lehűtik. Vagy mondjuk keletkezik egy nagy hálózati üzemzavar, aminek következtében olyan eljárások, automata eljárások aktiválódnak, aminek következtében a rendszer automatikusan leállítja ezeket a reaktorokat, akkor persze lehet, hogy későbbiekben a nagyobb tranzienst kell végigcsinálni, azt, amit egy átrakás után szoktak végrehajtani. De ha most visszajönne a szükséges vízállás, és és onnantól kezdve stabilan megvan a megfelelő vízszint a Dunában, akkor ez egy viszonylag kisebb tranziást igényelne, hogy a blokkokat vissza lehessen indítani.
Első a biztonság, csak utána a termelés, igaz?
Így van.
Az Arénát hallották Aszódi Attila, atomenergetikai szakértő, egyetemi tanára, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánja volt a vendégünk. Sokkal több mindent értek a paksi atomerőműről, mint egy órával ezelőtt, ezért is köszönöm, hogy eljött.
Én köszönöm a meghívást.
Én Herczeg Zsolt vagyok. Köszönöm, hogy figyeltek ránk. Vigyázzanak magukra.
Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió